Egy blognak azt nyilatkozta, hogy eddig a szervezet inkább kulturális egyesületként működött, de ön inkább a jogi és érdekképviseletre koncentrálna, máshol pedig azt nyilatkozta, hogy a MUVASZ maga sem tudja, hogy mire való és mit kellene csinálnia. Most mi a dolga a szervezetnek? Ön merre indult februári megválasztása óta?
Először is ez egy több mint 120 éves szervezet, ami már az induláskor az újságírók érdekképviseleti szervezeteként jött létre, illetve határozta meg magát. A kulturális, jóléti, egyéb funkciók azok így menet közben csatlakoztak hozzá, tehát ez eredendően egy érdekképviseleti szervezet, és szerintem úgy is kellene működnie. Az egy másik kérdés, hogy ezt az érdekképviseleti profilt ezt az elmúlt években is, hát a magyar sajtó számára meglehetősen nehéz években feladta, vagy nem érvényesítette. Én ezzel szeretnék alapvetően változtatni, tehát szerintem a MUVASZ-nak a jövőben is elsősorban szakmai érdekképviseletként kell működnie.
Itt van például a reklámadó esetleges emelésének, ugye az most került nemrég az országgyűlés elé. Többen a kisebb szerkesztőségek ellehetetlenülésétől tartanak. Hallották-e a hangjukat, vagy ez nem tartozik a szervezet profiljába?
Megszólaltunk, de nem magunktól, hanem tehát kérdezték a MUVASZ több médium részéről is ebben az ügyben, és elmondtuk, hogy ezt valóban problémásnak érezzük, mert egyrészt álláshelyeket fenyeget, másrészt pedig ez is abban a lépéssorozatban illeszkedik, ami a piaci alapon működő sajtónak a mozgásterét egyértelműen szűkíti, de egyébként azt gondoljuk, hogy ez első körben alapvetően kiadói és tulajdonosi érdeksérelem, és második körben érinti az újságírókat, de hogyha már véleményt kértek tőlünk, akkor elmondtuk.
Tervezik, hogy megszólalásokon kívül bármilyen érdekképviseleti ügyben, akár a médiahatósághoz fordulnak, esetleg bármilyen más szervezethez?
Abszolút igen. Tehát én amikor pályáztam az elnökségre, még jelöltként, akkor le is írtam ezt egy programvázlatban, hogy egy ilyen több lépcsős intézkedési rendszerre készülünk, tehát hogyha egy olyan jogsérelem mutatkozik, ami egyrészt a sajtónak a jogszerű működését fenyegeti, másrészt vagy emellett újságírókat is hátrányosan érint, akkor ott a MUVASZ-nak föl kell lépnie. Az első lépcső, vagy az első lépés, hogy megszólal, tehát például kiad egy tiltakozó közleményt vagy állásfoglalást. A második, hogy a illetékes hatóságokhoz fordul, ez lehet a médiahatóság, lehet ügyészség, lehet ilyen esetekben feljelentést tenni, lehet nemzetközi fórumokhoz fordulni. Nyilván a fokozatosságnak az elvét be kell tartani, de ezzel a teljes eszközrendszerrel a MUVASZ élni kíván.
Mi lehet az első, vagy első ilyen ügyek egyike?
Első ügyeken már túl vagyunk, tehát volt egy ügy, ami Origó ügyként került be a nyilvánosságra, pedig nem csak az Origónál tapasztalható, amikor egy ilyen tényfeltárónak tűnő, de valójában lejáratú, célzatú és nagyon csekély információ tartalmú cikk jelenik meg. Ezt azt mondanám, hogy politikai oldaltól függetlenül, bár azért egyértelmű politikai túlsúllyal használják a médiumok Magyarországon egyre gyakrabban. Itt a média önszabályozó testülethez fordult a MUVASZ, és kérte ennek a jelenségnek a vizsgálatát egy konkrét cikknek az apropóján, de nem egy cikk miatt, hanem egy jelenség miatt, amit nagyon károsnak tartunk, mert veszélyezteti a egész sajtónak a hitelét, és ezen keresztül megint csak munkahelyeket fenyeget például.
Bár ez inkább etikai ügy, mint sem érdekképviselet.
Hát ott érdekképviselet, hogy amikor a magyar sajtót elural egy ilyen jelenség, akkor a magyar sajtónak a legnagyobb szakmai érdekképviselete föl kell, hogy emelje ellene a hangját, mert ez közvetlenül a mi megélhetésünket is érinti. Tehát amikor a sajtó nem a valóságról, hanem valakiknek az illúzióiról beszél, vagy közvetít hírnek látszó információkat, akkor az már egy nagyon súlyos hitelességi kérdés, és nem szeretnénk olyan médiarendszerbe dolgozni, ahol a tartalomfogyasztóknak az alapélménye az, hogy a hitelességet automatikusan minden információnál mérlegelni kell.
A korábbi MUVASZ rendezvényeken is szóba került, hogy sokan elhagyják a szervezetet. Elsősorban idős újságírók maradtak a tagok, a fiatalok pedig nem nagyon lépnek be, mert nem érzik szükségét vagy értelmét. Most hányan tagok és milyen korcsoportot képviselnek ők?
3 és 4 ezer között van a tagdíjat fizető tagoknak a száma. Azért nem lehet ennél pontosabban megmondani, mert most van pont a tagdíj fizetésnek az időszaka, tehát mondjuk egy hónap múlva már elég pontosan látszik, hogy idén hány fizetőtaggal számolhat a MOSZ, de a nagyságrendje az mindenképpen ez. Tény, hogy sokan elhagyták részben a mindenféle jogi bizonytalanság miatt, ami az utóbbi időben jellemezte a szervezetet, és közülük elég sokan vissza is tértek egyébként most az új küldött gyűlés, illetve az új vezetés megválasztásának a hatására. Ezt így látjuk a tagdíj befizetéseknek a dinamikáján. De az tény, hogy ez egy előregedőben lévő szervezet, tehát ez csak az én becslésem, de a tagságnak a fele körülbelül az így a nyugdíj közeli korosztályt képviseli. Régen a szakmában hagyomány volt a MOSZ tagság, meg nagyon más úton belépni se lehetett ebbe a szakmába, ezért ez ma már nagyon nem így van. Viszont az egyik legaktívabb szakosztályunk az a junior szakosztály, tehát azt azért én nem írnám alá, hogy fiatalok nincsenek a MOSZ-ban, vannak, csak nem elegen.
Mi a viszonyuk azokkal az újságírókkal, akik nem tagjai a szervezetnek? Várható, hogy általánosan az újságírók érdekeiért is kiállnak, vagy csak a tagjaik számíthatnak segítségre?
Amikor egy újságírót jogsérelem ér, akkor a MOSZ-nak két dolgot kell mérlegelnie, hogyha arról dönt, hogy fellép esetleg ebben az ügyben, vagy nem lép fel. Az egyik valóban az, hogy az illető az a MOSZ-nak tagja. A másik, hogy ez a jogsérelem az túlmutat-e az egyedi ügyön, és egy olyan jelenségnek a tünete, ami általában érinti az újságírókat, mert hogyha igen, akkor ilyenkor mi találva érezzük magunkat, mi egy egész szakmának vagyunk az érdekképviselete, és ilyenkor szerintem a MOSZ-nak lépni kell.